Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság több mint 10 nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére, de nem állt ki a két ország mellett Ukrajnával szemben a barátság kőolajvezeték ügyében, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak. Ez mindenki számára kiderülhetett abból, hogy Zelenszkij elnök az ukrán kormány ülése után véglegesen elutasította a szakértők helyszínre utazásának lehetőségét. Se magyar, se szlovák, se Európai Uniós szakértők nem nézhetik meg a barátság kőolajvezetéket. Ennek oka egyértelmű, a vezeték műszakilag, fizikailag abszolút mértékben készen áll az olaj szállítására, fogalmazott Szijjártó Péter. Úgy vélekedett, hogy az is világossá vált, hogy Kijev összejátszik Brüsszellel, ugyanis az Európai Bizottság több mint 10 nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére, tette hozzá. Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a Kossuth Lajos téren mond ünnepi beszédet, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan idén is már március 14-én elkezdődnek az ünnep központi programjai, aznap délelőtt adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában, közölte. Az államtitkár arról tájékoztatott, hogy a nemzeti ünnep napján március 15-én reggel 7 óra 30 perckor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, fűzte hozzá. Jelezte azt is, március 14-én és 15-én 10 órától 16 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokkal és tematikus tárlatvezetésekkel várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A nyitott parlament program keretében az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát, hívta fel a figyelmet az államtitkár. Minden területen versenyképes magyar nyelvű és magyar identitású oktatást kell biztosítani, Erdélyben pedig ebből a szempontból a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem meghatározó, hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Csíkszeredában. Elmondta, a Magyar Állam által finanszírozott Erdélyi Magánegyetem csíkszeredai karát látogatta meg a székelyföldi városban. Emellett részt vett a Kérdezd a Minisztert fórum első külhoni kiadásán, ahol helybéli diákok foggatták. Elmondta, az elmúlt években a Szapiencia Egyetem sokat lépett előre a rangsorban, és az a cél, hogy 2030-ra a 10 legjobb romániai felsőoktatási intézmény között legyen. Ezért a minisztérium támogatja a doktori iskolák elindítását, és a jövőben magyar nyelven hiánypótló állatorvosi közlekedési mérnöki képzések indítását is tervezik. Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9-e és 15-e között, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak viselését ellenőrzik a rendőrök a következő héten, áll a közleményben. Sport. Bardoszky Kornél kapitány szerint az idén is a feljutás a magyar női tenisz válogatott célja, az április 7-én kezdődő Billie Jean King Kupa Euróafrikai Zóna 1-es csoportjának portugáliai tornáján. A nemzeti csapat a sorsoláson Hollandiát, Törökországot és Georgiát kapta ellenfélül, a párharcok két egyes és egy páros mérkőzésből állnak. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban foglalkozunk a Benes dekrétumok máig élő hatásával, és meghallgathatnak egy kárpátaljai tanúságtételt is. A Felvidékház meghívására Miskolcon tartott előadást Gubik László a Magyar Szövetség elnöke. A politikus a felvidéki magyarokat és németeket sújtó Benes dekrétumok mai napig tartó hatásairól tájékoztatta a hallgatóságot. A szakember kiemelte, hogy bár a szlovák fél történelmi dokumentumnak tekinti a dekrétumot, az utóbbi időben tapasztalt vagyonelkobzások miatt azok ma is élő jogként működnek. A pártelnök konkrét példákon keresztül mutatta be a kollektív bűnösség elvén alapuló aktuális földelkobzási eseteket. Gubik László beszédében kifejtette, hogy mivel a Magyar Szövetség jelenleg nincs benne a pozsonyi parlamentben, így a jogorvoslatért elsősorban nemzetközi fórumokhoz fordulhatnak.
Az alkotmánybíróság vizsgálja az ügyet. Ugye a decemberi büntetőtörvénykönyv módosításnak 3 paragrafusa volt. Ebből az egyik paragrafus alkalmazhatóságát fel is függesztette már az alkotmánybíróság, 2 pedig egyenlőre hatályban hagyott, de vizsgálja az alkotmányosságát. Az úgynevezett lex bonis az ezek alá tartozik, tehát az alkotmányosságot még vizsgálva van lesz. Én nagyon bízom benne, hogy itt a tanáros testület, az alkotmánybírák meghozzák az egyetlen helyes döntést, amely létezhet ez ügyben, mert nem csak hogy az elemi igazságérzetet sérti, hanem a jogbiztonságot, a szólás, a kutatás, a véleménynyilvánítás szabadságát. Teljesen abszurd, hogy valaki ne tehesse szóvá azokat az igazságtalanságokat, amelyek 80 évvel ezelőtt a mi felmenőinket, a felvidéki magyar családok összességét érintették. Pláne, hogy még ezért mondjuk büntetőjogi következményekkel kell ott számoljunk, tehát hogy itt egyetlen egy helyes döntés állhat az alkotmánybíróság előtt, az pedig kimondani ennek a paragrafusnak a semmiségét. Ez az egyik út, a másik út pedig a nemzetközi út. Ott néhány héttel ezelőtt az Európai Parlament tárgyalta a szlovák jogállamiságnak a helyzetét, beleértve egyébként a Lex Benest. Sajnos arra meglehetősen kevés felszólalás vonatkozott, az összes többi felszólás az más témákat érintett. Ugyanakkor azt legalább sikerült elérni, hogy valamikor a közeljövőben, a tavasz folyamán egy határozat születik majd, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel, és hát ha ott Szlovákiára nézve mondjuk egy elmarasztaló határozat születik, és ez ügyben szerintem ez a helyes döntés. Mondom ezt úgy, hogy a szlovák megbékélés, együttműködés, egymás utaltságnak én komoly híve vagyok, de attól még, ha valaki hibát követett el, akkor viselje a következményeit. Úgyhogy a nemzetközi folyamatokon körülben ezek a lehetőségek állnak előttünk, és említettem a nemzetközi parlamentot, meg az alkotmánybíróságot, van talán egy harmadik dimenzió, az pedig a felvidéki magyar lelkeknek a dimenziója. Szerintem minden számbeli kisebbségbe sorolódott közösségnek meg kell tanulni a hátrányból előnyt kovácsolni. Ez a túlélés záloga, és ha mi a hátrányból előtt tudunk kovácsolni, akkor úgy értelmezzük ezt a Benest történetet, mint egyfajta immunerősítő, közösségi immunerősítő vitamint. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a közösségünket össze fogja zárni. Az egymásra utaltság, ami nagyon hiányzik a felvidéki magyar közösségből, az meg fog erősödni, és ez aztán nem csak a közéletben, hanem majd adott esetben egy választási megmérettetésben meghozza azt a kívánt sikert, amire egy félmilliós közösség most már nagyon régóta válik. Jelen esetben az eszközeink a polgári engedetlenség eszközei. Volt tüntetés, volt egy petíció, volt néhány bátor fiatalnak egy önfeljelentő megmozdulása, ahol a hírek szerint egyébként a járási rendőrkapitányság jelentésében tulajdonképpen az szerepel, hogy végrehajthatatlan, alkalmazhatatlan a törvény. Volt egy tudományos konferencia, ahol számos oldalról körbejártuk a kérdést, történelmi oldalról, a véleményszabadság, a nemzetközi dokumentumokkal való összeegyeztethetőség, és sorolhatnám a szempontokat. Tehát, hogy egy parlamenten kívüli párt ezekkel az eszközökkel élhet. Na meg azzal ugye, hogy a nemzetközi fórumok elé visszük ezt, távolja tőlem, hogy elégedett legyek a néppártnak a tevékenységével és a működésével, de egyébként a néppárti frakciónkban sikerült azt elérni, hogy az Európai Parlament tárgyalta többek között, és még tárgyalni is fogja a Benest témát. Ez az eszköz áll még rendelkezésünkre is előttünk, illetve a tényleges megoldást ebben az ügyben akkor tudjuk majd elérni, hogyha mindebből okulva, meg mindebből erőt merítve a felvidéki magyar közösség az egyetlen talpon maradt pártját visszaküldi abba a szorítóba, ahol ezek a problémák megoldhatók, ez a szlovák parlament. Mert hogy ha ott van a magyar párt a parlamentben, akkor nem születnek ilyen ostoba törvények, ellenben születhetnek jobbak, ha meg nincs ott a magyar párt a parlamentben, akkor pedig ilyen fenyegetettségnek lehet kitenni egy nemzetrészt. Ez az eszköztár. 2026-as év a felvidéki magyar közéletben és a felvidéki magyar közösség politikumának az életében, amelyet a Magyar Szövetség határoz meg, az egyetlen talpon maradt releváns magyar pártként, az áttörés éveként apostrofáltuk. Most már bőti időszak van, de még mindig az év elején vagyunk, és számos kihívás vár ránk. Ha csak azt nézzük, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, legyen az egy olyan kihívás, ami a gazdákat állította próbatétel elé, hiszen a csallóközi gazdák mellett is ki kellett állni, amikor a száj és körülfájás sújtott azt a régiót. Vagy hogy egy másik problémát mondjak a Párkány környéki borászok mellett, akiket a kabóca mizéria érintett, és ezek még csak biológiai dolgok. Vannak jogi és kulturális kihívások is, legyen szó a nyelvtörvény szigorítására tett kísérlet, amelynek a közösségünk ellenállt, legyen az a kultúránk támogatása, legyen az az önkormányzataink finanszírozása, vagy a kisiskoláink megmentése, és még folytathatnám a sort, sorolhatnánk sokáig. Számos kihívás állt át a felvidéki magyar közösség előtt, és hát az egyetlen politikum csak úgy tud helytállni ezekben a kihívásokban és ezekben a próbatételekben, hogyha a szövetségkötés gondolatát tényleg komolyan gondolja, és ezt a szövetséget megköti a civil szférával, megköti a pedagógusokkal, megköti a vállalkozókkal, az önkormányzatokkal, a borászokkal, a gazdákkal, hogy végre ne csak a kihívások, hanem egy olyan egység is legyen a felvidéki magyar közösségben, amelyre rég várunk. Ha mindezt sikerrel vesszük, és ezt a próbatételt egyrészt értelmezni tudjuk, másrészt helyt is állunk ebben a próbatételben, akkor tud az bekövetkezni, amikor arról beszélünk, hogy az áttörés éve vár ránk 2026-ban, mert hogy ősszel önkormányzati választások lesznek, helyi önkormányzati választás is, és megyei önkormányzati választás is, és a Magyar Szövetség országos szinten is a legerősebb regionális párt, a legerősebb regionális beáldozottsággal, a második legtöbb polgármesterrel, a legtöbb megyei önkormányzati képviselővel, és mindazok a problémák, amikről beszéltünk, akkor tudjuk őket leküzdeni, hogyha ezeket a pozíciókat és ezt a regionális erőket megőrizzük. Ez pedig egy olyan önbizalmat kell, hogy adjon, hogy 2027-ben, ami egy következő választási év lesz, ha az ottani kihívásoknak is meg tudjunk felelni, hogyha 26 az áttörés éve, akkor 27 pedig a betörés éve kell, hogy legyen, betörés a szlovák parlamentbe. No de, hogy ne csak a felvidéki magyar közösségről beszéljünk, azért mi mindig nemzetben gondolkodunk, a nemzet összetartozásában, az egyetemes magyar nemzetben, amely időben és térben egységes kell, hogy legyen. Magyarán a Kárpát-medencében gondolkodunk. És hát 2026-ban egy másik kihívás is áll, nem csak a felvidéki magyar közösség, hanem az egész Kárpát-háza előtt, hiszen országgyűlési választást tartanak Magyarországon, és hát ez az országgyűlési választás felvidéki szemben nem akármilyen időpontra esik, pont a felvidékről kitelepítettek emléknapjára, ugyanis akkor indult el április 12-én a második világháborút követő vészkorszakban az az első szerelvény, az első marhavagon, amely felvidéki magyar családokat telepített ki a szülőföldjükről. Ha már aktuális kihívásokról beszéltünk, akkor a Benes dekrétumok szóváltételének a kriminalizálása az egy nagyon fájó pont volt, és még most is ez a felvidéki magyar közösség életében, és 12. áprilisban egy emlékünnep számunkra, ahol emlékezünk a kitelepített családokra, és nem egy vidámsággal töltött nap ez általában. Én azt kívánom most a felvidéki magyar közösségnek, és a Kárpát-medencei magyarságnak is, hogy folytatódjék az a nemzetépítő munka, amely másfél évtizeddel ezelőtt elkezdődött. Ha csak a felvidéki magyarságra tekintek, felújított intézményekre, alapított egyesületekre, óvodák, iskolák támogatására, a lelki világ megsegítésére, mindegy, vagy a templomban dolgozó közösség támogatására, akkor én úgy gondolom, hogy a nemzetpolitikáért nemcsak, hogy hálásak lehetünk, hanem ennek folytatódnia kell. Talán így tudom összefoglalni felvidéki és Kárpát-medencei szemben is, hogy miről szól a 2026-os év számunkra.
Most Mánté Rihárda a Kárpátalján a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkészének tanúságtételét hallgathatják meg, aki a házasság hete alkalmából beszélt Isten kapcsolatáról.
Először is bemutatkoznánk, én Máté Rihárd vagyok, és a feleségem pedig Máté Réka, felvette a nevemet, és ezzel együtt sok-sok terhet még, ami én vagyok, és amit én hoztam a házasságunkba. Én lelkész vagyok Izsnyétén, ez év elejéig Dercemben is hivatalosan, ott is vagyok most is, csak már nem hivatalosan, de Izsnyétén hivatalosan is, Réka pedig a főiskolán tanár és kutató és egyéb nyalánkságokat csinál, úgyhogy de mindketten szeretjük a szolgálatunkat, a munkánkat, amit hivatásnak is tekintünk, és bennünket ért ez a megtisztelő feladat, hogy ma a házasságról szóljunk, és a témában úgy, hogy Isten helye a házasságban. Még mielőtt kicsit jobban belemerülnénk, röviden helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Istenünk, mindenható Atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük az elkészített alkalmakat, az estéket, és köszönjük, Urunk, hogy nem csak úgy magunktól kell kitalálni azt, hogy vajon milyen lehet az a házasság, amelyen a te áldásod is rajta van, hanem estéről estére, alkalomról alkalomra hiszük, hogy lelked által vezetsz bennünket, újra és újra megmutatsz valamit, amit Istenünk beépíthetünk a házasságunkban, vagy olyan dolgokat, amit lehet, hogy el kell hagyni. Urunk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, mert a mi sötétségeinkre nálad van világosság. A mi gyengeségeinkre nálad van erő, és minden kérdésünk és kételjünk, ami ott van a szívünkben, a gondolatainkban, amit nem tudunk megoldani, arra nálad vannak megoldások és válaszok. Hálásak vagyunk, hogy ma is itt vagy közöttünk, adj nekünk is bölcsességet, hogy amit el kell, hogy mondjuk, azt mondjuk el, adjuk tovább azt, amit a szívünkre helyeztél, de add, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, együtt épülhessünk, és csodáljuk azt a csodás rendet, amit te adtál nekünk, amit egyszerűen csak úgy nevezünk, hogy házasság. Légy itt közöttünk. Amen. Amen. Kedves házaspárok, ez a lelkészeknek mindig egy ilyen nehéz megszokni, hogy amikor fiatalok között vannak, akkor azt mondják, hogy testvérek mindig. Volt már ilyen krisz hét, amikor kedves testvérek, és közben jutott eszünkbe a felénél, így, hogy na jó, ezek is megmondják, hogy hová jöttünk, vagy hová érkeztünk. De akkor maradjunk a kedves házaspároknál, én ezt fogom mondani. Igen, talán így jobb lesz. Nem csak biodíszlet a feleségem, tehát, hogy nem csak azért áll mellettem, hogy elhiggye mindenki, hogy van egyébként feleségem, és egy feleségem van, hanem neki is része lesz a ma esti közös gondolkodásban. Nem nevezem előadásnak, és mindjárt el is mondom, hogy miért, és ő is fog mondani dolgokat, de hát lehet, hogy a mai estét egy kicsit én ledominálom. Igyekszek nem annyira nagyon, és neki is teret engedni. Isten helye a házasságban. Az előbb a tiszteletes úrral már itt beszéltünk, hogy láttam én is a plakátot, így rákerestem, mert feljött az egyik kollégám, hogy miért nem mondtad, hogy Beregszászba ti vagytok. Mert ugye akkor lehet, hogy ő is hívott volna. Mondom, hogy hol láttad te ezt, hogy mi vagyunk? És akkor kiderült, hogy van egy csoport, a beregszászi reformátusok, és ott volt a plakáton rajta, hogy valóban mi leszünk, és mi jövünk. És láttam ott a témákat, hogy Isten helye, Isten dicsősége, ugye ez lesz majd a szombati, illetve már volt ez, hogy jelenlét a házasságba. Így a következő képen építettük fel az egyik estén, amikor leültünk a feleségemmel átbeszélni ezt az egész dolgot, mindazt, amit már úgy én elgondoltam, és akkor közösen is összetettük azt, amiből ez az előadás összeállhat. Az elején mondanék én néhány kitételt. Amit szeretnénk, meg amit nem szeretnénk ezzel a mai estével, ezzel a néhány perccel. Utána fog következni, csak így fogalmaztuk meg, hogy életünknek és házasságunknak a mérlege, és itt fog ő beszállni, leginkább ebbe a részébe. Egy kicsit úgy felváltva elmondjuk majd, hogyan látjuk mi, hogy hol van Isten benne a házasságunkban, és hol lehetne még jobban benne. És a harmadik pedig a hogyan tovább, hogyha helye van neki a házasságunkban, akkor ezt hogyan képzelhetjük el? Vagy hogyan lehet még inkább benne a házasságban? Mert valahogy mi így szemléljük, és ez az első kitételem itt rögtön az elején, hogy megtisztelő az, hogy itt állhatunk, és én tényleg ugye kicsit elcsodálkoztam, amikor a múlt szombaton megkaptuk a felkérést, de épp az éven vagyunk, vagy mondhatom így, hogy leszünk 10 éve házasok. Ez mondjuk gombócból, meg töltött káposztából egy kicsit sok, a 10, főleg, hogyha a szabolcsit töltik, ugye ez a... Én emlékszem, elmentem a teológiára, és akkor megkérdezték, beszélgetünk a töltött káposztáról, hogy na és hányat bírsz megenni? Én? Hát vagy 5-6-ot. Csak így rám néztek, és akkor kiderült, mikor elmentünk helycélre, az édesanyja vendégül látott, hogy náluk ilyen a káposztot telt így. Szóval ebből sok, de azt gondolom, hogy házasságból kevés a 10 év, és én azt gondolom, hogy majdnem mi vagyunk itt a legfiatalabbak, legfiatalabb házasok. Tehát mi ennek a tudatából jöttünk ide, hogy nyilván nem akarjuk megmondani azt, hogy mi a tuti, meg hogyan, nem akarunk senkit sem kioktatni, mert nem tehetjük meg, mert nincs rá jogunk, nincs mögöttünk az a kellő tapasztalat, ami lehet itt már sokaknak nem 10 év, hanem lehet már közelebb a 40-hez. Tehát mi ezzel az alázattal jövünk ide egyfajta közös tanulásra. Ez az egyik kitétel. A másik a személyes életünk. Mármint az, hogy nem magunkról akarunk mi itt beszélni teljes mértékben, viszont nem tudunk nem önmagunk lenni. Mit jelent ez? Azt, hogy a házasságot most úgy mondjuk el, ahogy a mi éljük meg. És azzal a tudattal, hogy ez nem tökéletes, bár igyekszünk, hogy valami jósuljon ki belőle, de hogy próbáljuk úgy elmondani, hogy őszinték vagyunk, és nyilván amilyen ennek a teremnek a bizalmi légköre, és amit itt megengedhetünk magunknak, mindent el akarunk mondani magunkból, amit elmondhatunk. De ahogyan elmondtam, és a témákat olvastam, itt inkább egyfajta bizonyságtétel lesz a mai estén, sem mint előadás. Magunkon szűrtük át mindazt, amit a témával kapcsolatban megértettünk. Harmadik kitétel, nagyon szép dolog lenne, hogyha ha felkészültünk volna ilyen 4, nem tudom, Pálhegyi Ferenc, meg nem tudom, kik vannak még, akik könyveket így egymás mellé tettük volna, és akkor azt mondja, na Réka, itt te szépen elmondod, ezt szeretetnek 3 formája van, ugye? Tehát, hogy lehetne így a dolgot, és elmondhatnánk úgy ezt a mai esti bizonyságtételünket, hogy na ilyen a tökéletes házasság, ezen kívül nincsen semmi, csak lehet, hogy épp nem lenne igaz. Mire akarok célozni? Van az idealista felfogás, meg a realista, ugye, hogy milyen kellene, hogy legyen, meg mi a valóság. Na és inkább most itt az, hogy mi a valóság, és mi az, amit Isten ezt a valóságot fel akarja emelni. Vagy, tehát, hogy meg akarja jobbítani, jobbá akarja tenni, közelítve az ideálishoz. De innen indulunk, hogy mi a valóság a mi életünkben. Ebből következik, amit már mondtam, hogy egy őszinte útkeresésről van szó, és az 5. rövid kis kitételem az, hogy nekünk ez az első ilyen közös bizonyságtételünk, úgyhogy ezt így vegyék. Isten helye a házasságban. Ahonnan én elindultam, és amit én legelőször is úgy megjegyeztem önmagamnak, az pedig nem más, hogy nyilván ahhoz, hogy Isten helyét keressük a házasságban, és mindjárt elmondom, hogy szerintem ez miért nem jó megfogalmazás, de hogy nyilván először helye van a személyes életemben. Amit már az első este hallottak szerintem részletesebben, de mikor van helye Istennek a házasságomban, hogyha nyilván ott van az életemben. Tehát nem tudnék úgy róla beszélni, bizonyságot tenni, hogyha nem lenne ott az életemben, és nagyon sokan elmondják Barta Ferenc lelkipásztor testvéremnek, barátomnak a híres mondatát, amit mi is hallottunk az esküvőnkön, és nem csak mi hallottunk, hanem már visszahallottam másonnan is. Azért mondom, hogy mi a sorrend ebbe? Az, hogy előbb Isten gyermeke, utána férj, majd apa, és azután gyülekezeti lelkész. És egy kicsit ilyen drasztikusan hangzik, főleg, hogyha a gyülekezet előtt mondjuk el, hogy ez előbb akar férj lenni, mint lelkész. Viszont, ha a helyes sorrendbe gondolkodunk meg abba, hogy hogyan álljunk hozzá az élethez, akkor én azóta ezt így magamba tartom, előbb Isten gyermeke, utána férj, utána apa, és azután lelkipásztor. Isten előbb engem keres. Isten előbb engem akar megtalálni, és előbb az én életembe keres helyet magának, és én vagy mi ma este abból indulunk ki, hogy nyilván akkor van hely a házasságunk, úgyhogy mindkettőnknek ő a gondviselője, és ő a megtartója. És akkor itt, ne értsük félre, ez nem a kizárás annak, hogy ha például valaki csak később ismerte meg Istent, vagy később ismeri meg, viszont a férje vagy a felesége már korábban döntött, akkor kész, akkor addig az ő házasságú kuka, hátra, 10 év, alig bírtam ki melletted, végre te is megtértél. Nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy hogyan tudjuk egymást felhúzni. És itt mindig ez a cél, hogy hogyan lehet ebből valami jobb. De ha van egy közös alap, és hogyha erre eljutunk, azért mondtam, hogy nem a tökéletességből indulunk ki, hanem a realitásból. Tehát, hogyha megvan a közös alapunk, hogy mind a ketten tudjuk azt, hogy ki nekünk Isten. Mind a ketten tudjuk azt, hogy mit tett az életembe értem, meg a világért Jézus Krisztus. Akkor onnantól kezdve már szerintem van egy jó alapunk és egy jó indulásunk. És egyébként azt mondtam, hogy kötekedni szeretnék a témába. Tegnap este Balogh püspök úr volt Dercembe a házasság hetén, hogy ilyen kiskörzeti, 200 szék nem volt elég. Jó volt látni, de lehet, hogy ez neki is köszönhető, hogy ő jött el előadónak. Voltunk egy 270-en, behoztunk egy csomó széket, 7 gyülekezet, tehát azért mondom, hogy kezeljük a helyén. És ő mondta el, hogy ez ilyen németes szokás, hogy kötekszünk a címmel, hogy nem értünk egyet azzal, amit kaptunk. Hát miért nem értek én is egyet ezzel, és akkor kicsit ilyen német vonalon tovább menve az, hogy nem akarok alpári lenni, de most lehet nem leszek szofisztikált, amikor azt mondom, hogy valaminek a helye van, akkor azt mondom, Bodri, helyedre. Nem? Nálunk ez Bilbo. Nekünk van egy 70 kilós német juhászunk. Azt mondjuk, Bilbo, tudod a helyet. Oda menj, és akkor légy ott. Ne értsük félre, kicsit nyilván most túlzok, de amikor valaminek a helyét keresünk, akkor nehogy, és magamból indulok ki nyilván, nehogy úgy próbáljam az Isten helyét meghatározni, hogy van olyan, ahol nincs ott ő. Hogyha azt mondom, Isten, a te helyed. Van egy pont, van egy idő, mint az orvosnál, hogy akkor beiratkoztunk, ugye? Hétfő délelőtt 10 órára, ha nem vagyunk ott 10 órára, leketjük az idő, azt mondja, hogy na, akkor ennyi volt, majd foglalj magadnak időpontot legközelebb, hogy annyi lenne az Isten helye, hogy vasárnap 10, itt 10-kor van, vagy vasárnap 12, vagy 11 óra, meg egy-két alkalom még. Azt mondhatjuk, hogy van helye az életemben Istennek. És ne értsük félre, én nem arról beszélek, hogy ne elégedjünk meg azzal, vagy nem kell az alkalmakra járni, de nem csak annyi az Isten soha. Soha nem csak annyi az Isten, amit itt töltök, amit itt beszélgetünk róla, vagy amit itt gondolkodunk. Nagyon jól elmondta a tiszteletes úr, és kicsit ez lesz a mai előadásnak is a kérdése, hogy ezt tovább kell gondolni otthon. És ezt tovább kell élni. Hol van a helye? Elmegyünk, és akkor annyi? Nyilván nem lehet kihagyni semmiből sem az Istent. Én erre gondoltam, és azért, mert ő mindenhol ott van, hogyha valójában ő a gondviselő a házasságunknak, akkor annak valahol érvényesülnie kell, hogy nem tudom őt kizárni a döntéseimből, de ne is akarjam kizárni a döntésekből, a kérdéseinkből és hasonlókból. Kicsit úgy fogalmaztam meg, és még fogok hozni ehhez egy példát később is, de mint az adakozás meg a tized. Hogy azt mondom, hogy betettem a borítékba, vagy elkészítettem a persejbe, nem tudom, hogy odaadom lelkésznek, bárkinek, vagy a hivatalba, azt mondom, na, ez itt az Istené lesz. De amikor az ember ad, és rájön arra, hogy ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal, meg hogy miért adok én, meg miért adakozok, akkor rájön, hogy nem ez az Istené, hanem minden az Istené. Hogy erre jövök rá, akár a tizedemmel, bármivel, hogy azért adom, mert tudom, hogy mind az övé, hogyha ez nincs, akkor még nem tudok vele gazdálkodni, akkor Isten akár el is veheti. Minden az övé.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben foglalkoztunk a Benes dekrétumok máig élő hatásával, és meghallgathattak egy kárpátaljai tanúságtételt is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pinteki adásunk tartalmából. Pápa márciusi ima szándéka. A nemzeti vezetők hagyjanak fel a halálos tervekkel, és mondjanak le a fegyverekről. A pápai ház szónokának első nagybőti prédikációja. A megtérés Jézus követése az alázat útján. Szentszéki ENSZ felszólalás. A keresztény közösséget üldözik a legtöbbet a világon. pápa a márciusi ima szándéka. A nemzeti vezetők hagyjanak fel a halálos tervekkel, és mondjanak le a fegyverekről. A márciusi a leszerelésért és a békéért témájú imaszándékokat bemutató videóban 14. Leó folytatja az Imádkozza pápával projektet. Uram, világosítsd meg a nemzetek vezetőit, hogy legyen bátorságuk felhagyni a halálos tervekkel. Ez egy sürgető fohász, amely átjárja azok lelkiismeretét, akik a világ sorsát tartják a kezükben egy feszültségekkel és újra fegyverkezéssel jellemzett korszakban. Ezt az ima szándékot bízza a hívekre 14. Leó pápa a márciusi hónapra. 14. Leó a kommunikációs dikasztériummal együttműködve a pápa ima világhálózatán keresztül terjeszti felhívását, amelyben arra buzdítja az embereket, hogy legyenek merészek véget vetni a fegyverkezési versenynek, hogy a nukleáris fenyegetés soha többé ne határozza meg a világ jövőjét. Az igazi biztonság nem a terror egyensúlyából fakad, hanem a bizalomból, amelyet felépítünk, az igazságosságból, amit gyakorlunk, és a népeket egyesítő szolidaritásból. A béke 14. Leó pápaságának inspiráló elemei közé tartozik, és egyúttal össze is köti elődjével Ferenc pápával. Az amerikai pápa az első Urbi et Orbi áldásától kezdve pápává választásának napján a lefegyverzett és lefegyverző békére szólított fel. A videóban, amely az Imádkozza pápával kezdeményezés része, olaszul, angolul és spanyolul is elérhető, Leó pápa azért imádkozik, hogy a népek lemondjanak a fegyverekről, és a párbeszéd, illetve a diplomácia útját válasszák. Róma püspökének hangja kiemelkedik a katonai kiadások szüntelen növekedése által jellemzett globális kontextusban. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet adatai szerint 2024-ben a globális katonai kiadások a 10. egymást követő évben nőttek, elérve a 2,7 milliárd dollárt, ami 9,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Következésképpen a globális katonai kiadások, vagyis a globális bruttó hazai termékhez viszonyított kiadások 2,5%-ra emelkedtek. A pápa a videóban egy olajágat, a béke szimbólumát tartva kezében mondja el az imát. A fohász középpontjában a népek közötti megújult szeretet közösség reménye áll.
Today we lift up our prayer for peace in the world, asking that nations renounce weapons and choose the path of dialogue and diplomacy.
Ma a világ békéért imádkozunk, kérve, hogy a nemzetek mondjanak le a fegyverekről, és válasszák a párbeszéd, illetve a diplomácia útját. Ezért mindenki arra hivatott, hogy fegyverezze le szívét a gyűlölettől, a neheztelésttől és a közönytől, hogy a megbékélés eszközeivé válhassunk. Szentlélek, tégy minket a mindennapi béke hűséges és kreatív építőivé. A szívünkben, a családunkban, a közösségeinkben és a városainkban. Legyen minden kedves szó, a megbékélés minden gesztusa, és a párbeszéd minden választása egy új világmagja, kéri Leó pápa márciusi ima szándékában.
A pápai házszónokának első nagybőti prédikációja. A megtérés Jézus követése az alázat útján. Erik Warden norvég püspök múlt heti vatikáni lelki gyakorlata után március 6-án pénteken reggel tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai házszónoka első nagybőti beszédét a Megtérés a Szent Ferenc szerinti evangéliumhoz címmel, Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A március péntekjén elhangzó prédikáció közös mottója: mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A szónok első beszédében Szent Ferenc megtérésének legfontosabb mozzanatait elemezte. A Megtérés Jézus követése az alázat útján címet adta a kapucinus atya első emlékedésének.
Dopo gli esercizi spirituali guidati dalla figura di San Bernardo di Chiaravalle, le meditazioni quaresimali non potevano che ispirarsi all'esperienza di Francesco d'Assisi.
A Clairvaux-i Szent Bernát alakját követő lelki gyakorlatot idén Assisi Szent Ferenc keresztény tapasztalata követi, mert először is korban közel állnak egymáshoz, másfelől pedig Leó pápa a szent év után megnyitotta azt a különleges jubileumot, amely Szent Ferenc 800 évvel ezelőtti halála kapcsán arra hívja az egész egyházat, hogy hagyja magát Isten kegyelmétől megérinteni Assisi Poverellójának tanúság tétele által. Ferenc ugyanis olyan ember, akit áthatott az evangélium tüze, aki képes minden emberben felszíteni a vágyat a lélekben való új életre. A szónok Szent Ferenc megtérésének 5 szempontját elemzi, amelyek a szív ízlésének a megváltozása a kegyelem által, a bűn okozta változás és a radikális gyógyulás szükségessége, az alázat, mint az emberi nagyság igazi mércéje, a kisebbnek lenni választása, és végül a megtérés állandó szükségessége. A szív ízlésének megváltozása. A szónok mindenek előtt a megtérés különféle lehetséges értelmezéseit vette sorra, amely a katekézis szerint a bűn elutasítása, majd Istenhez való visszatérés. A morálteológia a viselkedésmód megváltozásán sürgeti, az aszketika a bűnbánati gyakorlatok szükségességét emeli ki, a szentírás metanoia fogalma a gondolkodásmód a szív gyökeres fordulatáról beszél. Pazolini atya szerint mindegyik nézet helyes, de alapvető szempont a sorrend, annak megértése, hogy hol kezdődik igazán a megtérés. Az evangéliumi megtérés ugyanis elsősorban Isten kezdeményezése, amelyre az ember szabadon válaszol, természete legbensőbb részében felel Isten megelőző és hívó kegyelmére, ahol Isten belénk vésődött képe újjáéledésre vár. Szent Ferenc lelki tapasztalata felbecsülhetetlen segítség nekünk. Halála előtt néhány hónap a diktátor végrendeletét ebben áll. Az Úr adta nekem, Ferenc testvérnek, hogy így kezdjek el bűnbánatot gyakorolni. Amikor bűnben voltam, túl keserűnek tűnt számomra a leprások látványa. Ám maga az Úr vezetett közéjük, és én irgalmasságot mutattam nekik. És amikor elhagytam őket, ami keserűnek tűnt számomra, a lélek és a test édességévé változott. Ferenc felidézve útjának lényeges állomásait először is kijelenti, hogy a kezdeményezés teljes mértékben az Úré. Isten adta neki az ajándékot, hogy elkezdhesse a bűnbánatot, vagyis elindulhasson a megtérés útján. A bűnbánat, amiről Ferenc beszél, nem aszketikus gyakorlatként értelmezendő, amellyel kiérdemelhetjük az Istennel való új kapcsolat kegyelmét. Inkább az érzékenység teljes megváltoztatására utal, egy újfajta szemléletmódra, önmagunk, mások és a valóság szemlélésére az evangélium fényében. Ez a változás nagyon kézzelfogható módon kezdődik, vagyis akkor, amikor irgalmassá válik mások iránt. Ez áll elbeszélésének középpontjában. A leprásokkal való találkozás során a fiatal Ferenc gusztusa, ízlése végleges átfordulását tapasztalja meg. Váratlanul édességet fedez fel pontosan ott, ahol nem kereste, és ahol nem is számított rá. Abban a pillanatban, amikor szabadon odaadja magát a társadalom legszegényebbjeinek, végre életében először megfeledkezve önmagáról, Ferenc megtalálja a választ arra a nyugtalanságra, amely a szívében lakozott, a sok mindennel teli, de mégis lényeges értékek nélkül életének keserűségére. Ez a találkozás belső földrengés keltett benne, ami korábban keserűnek tűnt, most édessé lett. Ez a megtérés lényege szerint elsősorban nem az akarat cselekedete, hanem belső átalakulás, titokzatos érzékenységváltás. Ez a változás nem szünteti meg a részvételünket az életben, hanem igazabbá, szabadabbá, örömtelibbé teszi azt. Az erőfeszítés nem szűnik meg, hanem irányt változtat. A megtérés már nem az élet saját erőfeszítéseinkkel történő kiegyenesítésének, rendbetételének kísérlete, hanem válasz egy olyan kegyelemre, amely ura értelmezte az érzékelésünk, ítélkezésünk és vágyakozásaink tényezőit. Eljött inkább azt vizsgáljuk meg, mi történik, ha ez az átmenet hiányzik, ajánlotta Pazolini atya. Ha minden nap arra kényszerítenének minket, hogy olyan ételeket együnk, amelyek ízét soha nem értékeltük, akkor fegyelemből ugyan megtehetnénk ezt egy ideig, de öröm nélkül is egyre nehezebben. Ha valaki anélkül ápolna egy szenvedélyt, hogy valaha is megtapasztalna annak örömét és belső hatását, hamarosan teherként élné meg. Ha úgy találná, hogy valakivel úgy építi fel az életét, hogy soha nem tapasztalta meg az igazi szerelmet, szeretetet, azt kockáztatja, hogy ez a kapcsolat egyfajta kényszerré válik. És ha egy szerzetes csak egy hallomásból ismert Isten nevében ölteni fel a habitust, és úgy élne és beszélne, hogy valódi személyes tapasztalata nem lenne róla, akkor mély belső nyugtalanságot élne át, ami kiadna a rábízott személyekre is. Nehéz az ilyen helyzetet sokáig fenntartani. Mégis valami hasonló történik akkor, amikor a megtérés rosszul értelmeztük, amikor arra fogjuk magunkat, vagy akár másokat, hogy tartsanak be egy erkölcsi kódexért anélkül, hogy előbb megizlelnénk a Krisztusban való új élet édességét. A bűnbánat, amiről Ferenc beszél, nem az önkéntes megszorítása programja, hanem egy küzdelem kezdete, amelynek célja a dolgokban rejlő új ízkincsének védelmezése és megőrzése, amelyet végre sikerült visszaszerezni. Azt jelenti, hogy hűségesen tápáljuk az új élet magját, amelyet Istennek sikerült erültetni szívünk talajában. Zárta Roberto Pazolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka első nagybőti beszéde első nagy gondolatát, amely Szent Ferenc megtérésének legalapvetőbb mozzanatát elemezte.
Szentszéki ENSZ felszólalás. A keresztény közösséget üldözik a legtöbbet a világon. Ettore Balestrero érsek, szentszéki állandó ENSZ megfigyelő Genfben arra figyelmeztetett, hogy 2025-ben közel 5000 keresztényt öltek meg hite miatt, vagyis naponta 13 embert. A keresztényüldözés fizikai formáin túl számos burkolt jogsértés éri őket. Ez alól a csapás alól egyetlen ország sem mentes. Majdnem 400 millió keresztény, vagyis minden hetedik esik üldözés vagy erőszak áldozatául. A világon legtöbbet üldözött vallási közösségről van szó. 2025-ben közel 5000 hívőt öltek meg hite miatt, lényegében naponta 13-at. Ettore Balestrero érsek, szentszéki ENSZ megfigyelő erre mutatott rá felszólalásában, azon a konferencián, amelyet Havasi Zsófia, Magyarország Genfi ENSZ intézményeinek állandó képviselője moderált, az üldözött keresztények melletti kiállásért, a keresztény értékek védelmében. Az előadók között volt Érszegi Márk Aurél, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója, aki a Hungary Helps program működését mutatta be. Az ENSZ emberi jogi tanácsának 61. ülésszaka február 23-a és március 31-e között zajlik Genfben. Ehhez kapcsolódóan tartották meg március 4-én az előadást, amelyen a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője is felszólalt. Az esemény célja a vallásszabadság, mint alapvető emberi jog védelme, valamint annak tudatosítása volt, hogy a keresztény vallást üldözik legerősebben a világon. Megóvásuk valamennyiünk felelőssége. Mindazok, akiket hitük miatt öltek meg, vértanúk a szó etimológiai értelmében. Hitükről tettek tanúságot, mely a hatalom logikájával szembe menő értékeket testesít meg, fejtette ki Balestrero érsek, majd hozzátette. A nemzetközi jog szemszögéből pedig botrányos emberi jogi sérelmek áldozatai. Tanúságtételük nem szabad, hogy elvonja a figyelmet az államok alapvető felelősségéről, melyek elmulasztották megvédeni őket. A szentszéki megfigyelő szerint az államoknak tiszteletben kell tartaniuk a vallás és a hit szabadságát, tartózkodniuk kell attól, hogy beavatkozzanak az egyének vagy csoportok privát vagy nyilvános hit gyakorlásába, az Isten tiszteleten, a vallásgyakorláson és a tanításon keresztül. Állami kötelesség megvédeni a vallás és a hit szabadságát, ami magában foglalja azt is, hogy másokat is megakadályoznak abban, hogy megsértse ezt a jogot. Ennek a védelemnek ki kell terjednie a célkeresztben lévő hívek megóvására, a támadás előtt, alatt és után. Mindazonáltal a vallásüldözés globális szinterének egyik legsúlyosabb kérdése továbbra is a büntetések elmaradása. Az államnak elsősorban azért kellene előmozdítani a valláshoz és a hithez való szabadságot, mert alapvető emberi jogról van szó, mutatott rá a Szentszéki ENSZ megfigyelő. Balestrero érsek mély aggodalmának adott hangot, amiért hívek milliói esnek áldozatául, fizikai erőszaknak, alávetésnek, törvénytelen fogvatartásnak, javaikat elkobozzák, rabszolgasorba taszítják, erőszakkal száműzik, vagy akár megölik őket vallási meggyőződésük miatt. Ez a csapás minden országot sújt. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája jelentést adott ki, amely szerint 2024-ben Európában több mint 760 gyűlöletbűncselekmény esetet regisztráltak keresztények ellen. A Szent Széki megfigyelő arra is figyelmeztetett, hogy az elnyomás finomabb és gyakran néma formái is jelen vannak, melyeket nem könnyű statisztikákból kimutatni. Ezek között van egyfajta udvarias üldözés, mely a diszkrimináció formáját ölti magára azáltal, hogy fokozatosan peremre szorítják, vagy kizárják őket a politikai, társadalmi és szakmai életből, még a hagyományosan keresztény területeken is. Ez diszkrétebb megszorítási és korlátozási formákban is jelentkezik, amelyek alapján a jogi szabályozás és a közigazgatási gyakorlat visszaszorítja, vagy lényegében eltörli a többségében keresztény lakosság törvényesen elismert jogait, még Európa egyes részein is. Balestrero érsek egy szimbolikus és egyben mélyen konkrét gondolattal zárta felszólalását a keresztről. Két egymásba fonódó vonal alkotja a keresztet. A függőleges vonal jelképezi az ember nyitását a transzcendens felé, míg a vízszintes az ember kapcsolatát szimbolizálja a többi emberrel. A függőleges dimenzió elleni támadások igyekeznek elvágni a kapcsolatot a lelki ismeret és Isten között, a hitet némaságra szorítva. A vízszintes dimenzió elleni támadások akkor következnek be, amikor a keresztényeket üldözik, ez pedig megfosztja az emberi szemét, vele született képességétől, miszerint szabadon válaszolhat az igazság hívására.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Március. A ritkáságok zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodronyt egy égi vezeték dús hálózatát, s a fák zsonganak, mint sinmenti nyurga póznák, ha rajtuk szárnyas, forró hír repül. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkeble keményen, s a város, ez a bús tüdőbeteg gyári munkás is mozdul, karjait a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távol illatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ, ó, drága március, rügyek, szerelmek, forradalmak évadja, a villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott raphiganyszál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang, egy inasszáj szurtos füttye. Sreket autót ülök, bicikli csengés, sikoltó sín, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugáte messzi gömnek, tág tengerek zöldínyű habtaréját, folyók parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott, ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a setét föld felrikolcsa örök dacát a titkos végtelenbe. Ó, élet, 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 Március. S konok trónusán reszket a halál.
Tóth Erpád Március című versét Nagy Attila előadásában hallották. Tóth Erpád költő műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a lapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadságemlékművét élesen bírálta a szakmai és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Erpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt, ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságjának az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkerává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba, az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége, 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni. Akik a csapásoktól sújtva, mint vakok, kénytelenek tovább botorkálni. Uram, segítsd őket, hogy ki tudjanak egyenesedni. Állj mellettük, mint legközelebbi barát, aki tud velük hallgatni, vigasztalni és keresztet viselni, hogy újból fényt lássanak. A te fényedet.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!